konkrétan te minimális, szinte zéróhoz közelítő esélyekkel indulsz ezen a megmérettetésen. Akkor miért nem kaptad meg a második helyet? Tehát, hogy így hogy vegyem komolyan az RMDS-t én fiatalként?
Nem értek egyet azzal, hogy az RMDS mézöldezik. Én ezt nem láttam.
Már csak napok vannak a június 9-i választásokig, és döntenünk kell arról, hogy kiket küldünk az Európai Unió parlamentjébe, és arról is döntenünk kell, hogy helyi szinten kiknek adunk lehetőséget arra, hogy a közösségeinket vezessék. Az elmúlt időszakban a Mi Között is a választásoknak szentelte a figyelmet, több podcast készült a témában, viszont az utóbbi hetekben 3 olyan videót is készítettünk, amiben azt magyarázzuk el, hogy hogyan épül fel és működik Románia, mint állam, milyen intézményei vannak és azok milyen szerepet töltenek be. Készült egy anyag arról is, hogy pontosan mit, kiket szavazunk meg a választásokkor, és milyen hatalmat adunk ezeknek az embereknek a kezébe. Végül pedig született egy anyag, amely az Európai Unió működését, intézményeit tárgyalja. Mivel a Mi Között szerkesztősége úgy gondolja, hogy kötelességünk tudni, ismerni ezeknek az intézményeknek a működését, ebben kell lennünk azzal is, hogy mekkora felelősség van a mi kezünkben, és mekkorát adhatunk a másokéba. Ezeket a videókat úgy készítettük el, hogy még egy órádba se teljen megnézni őket. A videók linkjeit a leírásban találod, és mielőtt vasárnap elmennél szavazni, mindenképp nézd meg őket. Sziasztok, ez itt a Mi Között Erdély Közéleti Podcast, én Kis Anna vagyok, mai vendégem pedig Szilágyi Dóra Emese, az RMDS Európai Parlamenti képviselő jelöltje, de mielőtt belevágnánk, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha úgy gondolod, hogy szükség van arra a munkára, amit mi végzünk, és megteheted, akkor kérlek anyagilag is járulj hozzá a működésünkhöz a Patreonon keresztül, aminek a linkjét szintén a leírásban találod. Szia Dóra, üdv a műsorban, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a követőket.
Azzal a kérdéssel kell kezdenem, hogy miért is fogadtad el ezt a meghívást, és nyilván hozom onnan a kérdést, hogy nem feltétlenül jellemző RMDS-es politikusokra, hogy a nem saját sajtónak nyilatkozzanak, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy miért döntöttél úgy, hogy eljössz, és a Mi Között hallgatóinak is elmondod a gondolataidat, és válaszolsz a kérdéseimre.
Igazából nem tudom, hogy miért ne fogadtam volna el a felkérést, vagy a meghívást. Nekem az a célom, hogy minél több fiatalhoz eljussak, és megpróbáltam minden csatornát megtalálni erre, az összes social media felületet, és nyilván a fizikai találkozásokat, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen jó eszköz lehet arra, hogy elmondjam tényleg, hogy mivel készülünk, és mi az elképzelés, és én mit szeretnék az indulásom által elérni. Úgyhogy ezek voltak az indítatásaim.
Szuper, nagyon örülünk neki, köszönjük még egyszer. És akkor térjünk át ugye a fontos részére, de ez is fontos, de a még fontosabb részére. Igazából ezt arra kérnélek így első körben, hogy egy kicsit mutatkozz be, és mesélj arról, hogy miért is vállaltad ezt a jelölést, és mik a céljaid. Nagyon sokan szerintem most találkoztunk veled először, hogy ennyire komoly és látható közéleti szerepet kezdtél elvállalni.
Jó, hát akkor én is egy kicsit hátulról, vagy messzebbről kezdem a bemutatkozást, hogyha belefér az időbe. Szilágyi Dóra vagyok, és 32 éves jogász végzettséggel rendelkezem. Amúgy Tasnádról, Szatmár megyéből származom, Párciumból, amire kifejezetten büszke vagyok, mert azt szoktam mondani, hogy ugye Tasnádot mindig Tusnáddal keverik az emberek, és akkor azzal szoktam megkülönböztetni, vagy egy kicsit szebb fénybe feltüntetni a városomat, hogy hát igazából ez Kölcsei és Adi szülőföldje, mert Kölcsei Ferenc 15 kilométerre született Tasnádtól Sződemeteren, és Adi Endre másik irányba 15 kilométerre Érmincentem. Ami még így a gyökereimhez tartozik, és ami azt gondolom, hogy számomra meghatározó volt, az az, hogy egy kis faluban születtem, ott töltöttem a gyerekkoromnak az első 9-10 évét Szilágypérba, úgyhogy én igazából a vidéki falusi környezetben szocializálódtam, mezőgazdász családból származom, a szüleim elég régóta dolgoznak mezőgazdaságban, vállalkoznak, úgyhogy ezt a részét is eléggé ismerem, és bár én a szakmaválasztás terén elég messze futottam a mezőgazdaságtól és a vidéktől, de nem lehetett ezt elválasztani tőlem. Van az a mondás, hogy hogy a lányt kiveheted a faluból, de a falut a lányból nem. Kicsit én is így érzem. Úgyhogy ennek köszönhetően én azt mondom, hogy otthonosan érzem magam a vidéki falusi környezetben is, meg otthonosan érzem magam nagyvárosban is, mert aztán később Szatmárnémetiben tanultam, és Kolozsváron a Bábesbolyai Jogi Egyetemen végeztem. Itt mesteriztem az Európai Unió magánjogból, és később végeztem még egy mesterit az európai és nemzetközi üzleti jogból. Ez a szakmai hátterem, ami a tapasztalatomat illeti az egyetem elvégzése után, hát én is gyakornoki munkákkal kezdtem, mint mindenki, próbálkoztam minden fele is. Akkor már úgy éreztem, hogy szeretnék valahol közéletben, közigazgatásban dolgozni, úgyhogy voltam gyakornok Brüsszelben, az Európai Parlamentben, voltam gyakornok a kormánynál, ez a román kormány hivatalos gyakornoki programján keresztül 3 hónapon át. Dolgoztam otthon Tasnádon a polgármesteri hivatalban, aztán dolgoztam a magánszférában egy telekommunikációs cégnél, ahol szintén jogi munkát végeztem egy projektben, és hát egy nagy lendülettel Bukarestben landoltam, ahol több éven át jogtanácsos voltam a parlamentben, a képviselőházban, és itt volt az, ahol elkezdtem a külügyekkel is foglalkozni, ugyanis nekem mindig volt egy ilyen álmom, a diplomácia és a külkapcsolatok. Még felvételiztem is a diplomáciai testületbe, a romániaiba, de nem sikerült. Úgyhogy ez így megmaradt egy vágyálomnak, és úgy hozta a sors, hogy felkértek, hogy legyek Kelemen Hunor szövetségi elnöknek a külügyi tanácsosa, a külügyi kapcsolattartója. Úgyhogy az a rész hát egy kicsit sikerült, vagy egy sikerült behozni valahogy az életembe. Ebből az időszakból nagyon-nagyon sokat tanultam. Ugye a munkám révén a nagykövetségekkel, külképviseletekkel tartottam a kapcsolatot, azon belül is a nemzetközi szervezetekkel tartottuk kapcsolatot, tehát minden olyan jogvédő fórummal, ahol a kisebbségjog szóba kerülhet, de kapcsolattartóként az Európai Néppárttal és az Európai Néppárton belüli párttagokkal, pártcsaládból tartottam a kapcsolatot, úgyhogy így van rálátásom az Európai Néppárt működésére is, a belső mozgására is, és hát sikerült a külkapcsolatok terén is egy kis gyakorlati tudásra szert tenni. Amit még érdemes tudni rólam, hogy az ifjúsággal valahol mindig kapcsolatban álltam. Hát elég kicsi korom óta mindenféle szervezetben meg csoportban benne voltam, de hát ez nem volt mindig egy tudatos lépés, vagy akkor még nem gondoltam, hogy ennek mekkora közösségépítő ereje van, vagy éppen mi van, vagy mi nincs. Akkor azért jártam ezekbe a körökbe, mert jó volt a közösség, és mert élveztem, meg fejlődtem. Aztán a miért köreiben, a Magyar Ifjúsági Értekezlet köreiben kezdtem tevékenykedni. Körülbelül ott az egyetemista éveim végén. Később, ahogy egyre inkább beleláttam, és belecsöppentem valahogy a miértes életbe. Utána feladatot is vállaltam, külügyi alelnök lettem a miértbe. Az ifjúsági szervezetekkel tartottam a kapcsolatot, és tavaly óta a JEP-nek is az alelnöke vagyok, ami az Európai Néppártnak az ifjúsági szervezete, és tavaly ősz óta vagyok a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke, és így valahogy ez így találkozott azok a, nem is tudom, hát azok az indítatások, azok a dolgok, amik engem motiválnak, amik érdekelnek, amikkel szívesen foglalkozok egyrésztről, az itthoni közösségi képviselet, az ifjúsági témák, a külügyi témák, ez valahol itt találkozott most, és ezekkel foglalkozom, ezzel telik a mindennapom. Nyilván egy ideje csak az ifjúsággal foglalkozok, és kevesebbet a külügyekkel, de hogy ez a kettő, ami meghatároz engem.
Miért szeretnél európai parlamenti képviselő lenni, és úgy egyáltalán miért vállaltad ezt a jelölést, milyen céljaid vannak, miket szeretnél az EP-ben elérni?
Hát egyrésztről azért, mert amikor jogász hallgató voltam, és mondtam, hogy EU jogot is tanultam, akkor nagyon nagy EU fán voltam, azért is jelentkeztem a gyakornoki programra, és a másik nagyon meghatározó élmény nekem az Erasmus volt, az Erasmus fél évem, és akkor így ez a nemzetközi légkör, ez így nagyon-nagyon magával ragadott, és azt szeretném, hogyha ebből több jutna Erdélybe is, és nyilván azt szeretném, hogyha minél több EP képviselője lenne az erdélyi magyar közösségnek, és hogyha a fiataloknak is lenne egy saját szócsöve, vagy kapuja erre az egész történésre, hogy mi zajlik ott, mert nagyon sokszor jogosan mondják azt, hogy nem tudják, nem érzik, nem látják, hogy mi történik Brüsszelben, viszont tudjuk, hogy hatással van a mindennapunkra, és valahol szeretném azokat a jogosítványokat, azokat a kedvezményeket a fiatalok javára becsatornázni. Nagyon sokat jártam körbe az elmúlt években, ugye 2022 óta vagyok ifjúsági alelnök az RMDS-ben, tavaly óta miért elnök, és ez 2022-23-24-ben minden évben legalább egyszer körbejártam az összes erdélyi megyét, és folyamatosan beszélgetek a fiatalokkal, a miért tagszervezetekben, a képviselőkkel, és folyamatosan azt próbálom felmérni, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amit tudunk tenni, mi az, ami megváltoztatná a percepciót, a meglátást az erdélyi itthon maradásról. Én mindenképpen itthon Erdélyben a transzilván gondolkodást szeretném elültetni a fiatalokba, azt, hogy igenis lehet itthon is boldogulni, de nyilván ehhez eszközök kellenek. Tehát ez mind szép és jó, de eszközök nélkül, és főleg anyagi források nélkül nem működik, és ez volt az első olyan lehetőség, amikor megragadhattam, és azt mondhattam, hogy akkor emellett szót emelek, körbe jártam, körbe kérdeztem a területeken, a Erdély szerte a fiatalokat, mi az, ami őket érdekli, és ezt szeretném továbbvinni, nekik szeretnék a hangja lenni, ugye nem véletlenül választottuk azt a szlogent, hogy legyünk mi a hang, mondjuk meg mi, hogy mit szeretnénk, vagy milyen változást igénylünk. Ez az, amit szeretnék képviselni, és továbbvinni.
Jó, itt egy csomó mindent érintettél már, amiben külön bele fogunk még menni, de mielőtt oda tovább mennénk, azért fontos lenne itt már, ugye azt mondtad, hogy fiatalokkal együtt írtátok meg a programotokat, és nagyon sok kis videód is szól erről, hogy beszélgetsz velük arról, hogy számukra mi a fontos, és én ide kírtam egy párat, ami azok közül, azokból a videókból, ami ugye szembe jött velem, ilyenek voltak a megreformált versenyképes diákbarát oktatási rendszer, az első lakás megvásárlásának a támogatása, a bentlakások bővítése, első vállalkozás támogatása, észszerű zöld átállás, ezt mondjuk át tudom venni abból a narratívából, amit a EP képviselőjelöltek társaid is képviselnek, a modern vasúti hálózatok. Szeretném, hogyha mesélnél róluk bővebben, de közben úgy, hogy itt hagyom ezt a kérdést, hogy szerintem ezeknek a programpontoknak a nagy többsége belpolitikai kérdés, és belpolitikai döntésnek az eredménye tud lenni az, hogy bármilyen irányba elindul-e változás. Tehát az oktatási rendszert a román államnak a felelőssége megreformálni, azt, hogy legyenek vállalkozás támogatások, az is elsősorban ugye a román államnak a döntése az, hogy mondjuk ide becsatornáz EU-s pénzeket, az valóban lehet egy szempont. Az ésszerű zöld átállásról, meg ugye egyáltalán az átállásról, ez nyilván az EU kapcsán is fontos, de ugye országos szinten is nagyon fontos, mert nélkülünk nem megy, tök mindegy, hogy mit határoz az EU. Vasutak felújítása, stb. Tehát, hogy itt egy nagyon erős kettősséget érzek, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy ezek közül mi az, ami szerinted valóban az EU, mint parlamenti képviselőnek tartozik a jogkör, vagy tartozna a jogkörödbe?
Jó, én megpróbálom mindeniket kifejteni, hogy pontosan mik is tartoznak ezek a címszavak vagy fejezetek alá. Elsősorban én azt gondolom, hogy nekünk mindegy, hogy milyen képviselőről beszélünk, nekünk arról kell beszélni, azt kell képviselni, amit a közösséged igényel. Ezek a témák pont így születtek meg az igények és a felvetések alapján, és itt amit nagyon sokszor tapasztalunk, sok esetben a probléma már felismert szakaszában van, néha vannak rá kezdeményezések, de a gyakorlati példa nagyon-nagyon sokszor azt mutatja, hogy Romániában azért nem születnek hatékony megoldások ezekre a problémákra, mert vagy nincs rá erőforrás, vagy nem tudják végigvinni az adminisztráción, bürokrácián, és valahol elsüllyed egy fiókba a történet. Akkor kezdem a lakhatással. A lakhatás problémáját én két kisebb fejezetre osztottam. Az első, ami az egyetemistáknak a diákbent lakásokról, egyetemi bent lakásokról szól. Azt hiszem, hogy ezt nem kell különösebben taglalni, hogy bármelyik egyetemi központban, egyetemi városban kevés bentlakásos hely van, és emiatt nagyon sok családnak, nagyon sok fiatalnak anyagi terhet jelent az, hogy például egy Kolozsvár méretű városban albérletet szerezzenek, és tudjuk, hogy az egyetemisták 4-5-en osztoznak egy lakáson, és még így is anyagilag megterhelő, és sok olyan fiatalra találkoztam, aki azt mondta, hogy emiatt B opció után nézett, vagy más várost keresett magának, ami élhetőbb, megfizethetőbb. Itt a bentlakások helyek bővítésével lehetne ezen segíteni. Most nyilván a bentlakások nagy része az egyetemekhez tartozik, az egyetemeknek autonómiájuk van, de még így is születhet egy olyan megoldás, ahol az önkormányzat vagy a központi adminisztráció az egyetemekkel együtt bővítik ezeket az infrastruktúrákat. Itt, mikor oktatásról beszélünk, nyilván mondhatjuk azt, hogy az oktatás az nemzeti hatáskör, de ugyanúgy, mint az egészségügyben vagy a szállításban, az infrastruktúra bővítése, fejlesztése az lehet uniós téma, és nagyon sok esetben láttuk azt, hogy Románia csak az uniós források segítségével tudott ezeket az infrastruktúrákon javítani. Úgyhogy ezt itt tudnám becsatolni. A második része a lakhatásnak az nyilván a fiatal pároknak az első otthon, lakás, ház megvásárlása, amit látunk, hogy egyre nehezebb és nehezebb, nem csak a nagyvárosokban, nem csak Kolozsvárról beszélek, vagy a megyeszékhelyekről, hanem a kisebb városokon is, egyszerűen azért, mert nem épülnek új lakások, vagy szűkül a piac, vagy piac mindenre is úgy reagál, hogy emelkednek az árak, valószínűleg a válságok miatt is, de hogy egy hihetetlen tendenciát látunk, ami csak felfele mutat a lakásvásárlásban. És itt is láttunk mindenféle próbálkozást. Ugye, ha a szociális oldalon nézzük, akkor ott van az Anele típusú szociális lakásrendszer, amit tudjuk, hogy nem hatásos és nem működik. Az elmúlt ciklusban a kormány próbálkozott a Family Start nevezetű programmal, amiben nagyon sok mindent támogattak, többek között az első ház vagy az első lakás megvásárlását is, állami garanciával és kedvezményes hitelformában, de hogy ez is kimerült, mert nem volt rá keret. És oda jutunk, hogy ez az első lakás, vagy az első otthon megvásárlása időben kitolódik. Tehát vagy annyit dolgozol, gürizel, hogy egy jó bankhitelt tudjál fölvenni, amit aztán majd 10 évekig fizethetsz, vagy nem tudom, nem költözöl el otthonról. És Ami itt most már látszik, és a szociológusok is, meg több mérés is felhívta rá a figyelmet, hogy ez lassan demográfiai problémához is vezet, mert később költöznek el a fiatalok otthonról, később jön el az a pillanat, amikor családot alapítanak, vagy otthon teremtenek, és ez a gyerekek születését is kitolja időben. És ami ezzel kapcsolatban érdekes, és ami uniós szintre emeli ezt a problémát, az az, hogy Nyugat-Európában ez még égetőbb probléma, mint nálunk. Ha Spanyolországot nézed, ha Németországot nézed, Franciaországot nézed, ezek a mutatók mind sokkal rosszabbak, mint nálunk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan témakör, amit nyugodtan uniós szintre lehet emelni, és nyugodtan lehet róla uniós szinten beszélni, és próbáljunk meg megoldást találni rá. Ha tovább megyünk az oktatás terén, ugye ott azt szeretnénk, illetve két téma, itt is két fejezetre osztottam. Beszélek a szakoktatásról, és beszélek a felsőoktatásról. A szakoktatás terét, vagy a témáját azért emeltük be a programba, mert megint csak a piaci valóságból, a valós életből kiindulva azt látjuk, hogy a munkaerőpiacon hatalmas hiány van, igény van szakemberekre, viszont nálunk még mindig ciki, ha azt mondod, hogy te szakiskolába szeretnél menni, mert ez a megrögzött, nem tudom, a kép a fejünkbe, hogy csak az érvényesülhet, aki diplomás. Illetve, ha megnézed a szakiskolát,
ez alapvetően ugye az elit iskoláknak a... Ugye azt látjuk, hogy az kap lehetőséget az életben, aki elitiskolát végez, és a szakiskolák nem az elitiskolák, de hogy ez az oktatási rendszernek a nagyon rossz felépülési struktúrája az, ami ezt eredményezi.
Itt azt a megoldást látjuk, vagy azt körvonalazódik, hogy ezeket a szakiskolákat följavítani és versenyképessé tenni. Tehát egyrésztről olyan szakmákat tanuljanak a fiatalok, amik most kereslettek. Tehát, hogy nem tudom, most nem akarok egyik szakmát se leszólni, mert biztos, hogy mindegyikre valahol szükség van, de induljak ki csak a saját szülővárosomban működő szakiskoláról, ott még mindig faipari szak van, vagy régebb azt hiszem varroda volt, és tehát ezekkel a szakmákkal valahogy tényleg nem tudsz lépést tartani a piaccal, de hogyha olyan ágazatokat hoznánk be, amire például igény van, szükség van, nem tudom, az elektronika terén, az autógyártás terén, annyi minden apró szegmense van, amit be tudnánk hozni a szakiskolákba. És itt a másik nagy szerepe a duális képzésnek lenne, hogyha bejönne a privát szektorból is az a vállalkozó, az a magánszereplő, aki ezt tudná támogatni. És a duális képzésre is láttunk már jó működő példákat Romániában, csak hogy ez még mindig nem elterjedt. Ha ez az átmenet szakiskola és a karrier lehetőség, vagy a munka lehetőség között ennyire közel lenne hozva, akkor nyilván megint sokkal kecsegtetőbb lenne, és már látjuk, hogy ezek a szakmunkások is, vagy szakemberek is tudnak olyan jól keresni, mint bármelyik kezdő diplomás. Arról nem beszélve, hogyha nem a duális képzésben gondolkozunk, vagy nem a nagyvállalati dimenziókban gondolkozunk, ha csak egyszerűen arra gondolunk, hogy nem tudsz találni egy villany, víz, gáz szerelőt, vagy ha arra gondolsz, hogy egy fodrászhoz, kozmetikushoz, manikűröshöz mennyi idő, programálást, időpontot kérni, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a szakmáknak megvan a létjogosultságuk, és semmi okunk nincs arra, hogy lenézzük azt a fiatalt, aki valamelyiket választja ezek közül.
Ez abszolút és... így van, és ebben abszolút egyetértünk, csak hogy ez mitől lesz az EP-nek a hatásköre, és miért nem a román tanügyminisztériumé átalakítani így az oktatási rendszert. Én értem, hogy adott esetben nyilván pénzre van szükség hozzá, de nem is látunk igazából tendenciát vagy előremozdulást ebben a tekintetben. Tehát akkor nem oda kéne bevinni ezt a projektet, és azt mondani, hogy ezt már pedig ott kéne megcsinálni, és akkor kidolgozni, hogy mi ezt így képzeljük el, vagy ti ezt így képzelitek el, és akkor igen, erre adott esetben forrást szerezni az EU-tól.
Tehát ami az oktatás részét illeti, ahogy mondtam az előbb is, az nyilván nemzeti hatáskör, és nyilván a román tanügyminisztérium lenne, illetve a román kormány lenne az első, aki ezekkel kellene foglalkoznia, és erre van is próbálkozás, csak nem hatékonyak. És addig nem tud hatékony lenni, amíg ezeket nem modernizálják. Tehát itt is az a gond, mert beszéltem nagyon sok olyan fiatallal is, aki szakiskolában tanul, hogy elavultak ezek az iskolák. Már nincsenek mesterek, nincsenek oktatók, nem olyan eszköztárral rendelkezik az iskola, ami versenyképes lenne, amivel azt mondod, hogy tényleg akkor felkészülsz valamilyen szakmára. Úgyhogy nyilván az igény, az akarat Bukarestből kell érkezzen, de viszont azt látjuk, hogy nem lesz hozzá tőke, úgy, ahogy sok minden máshoz sincsen, úgy, ahogy az általános oktatási rendszer is alul van finanszírozva, ezért kellene az infrastruktúrális részen az uniótól kérni támogatást. Akkor, amikor megszabják, hogy a következő költségvetési periódusban mik azok az irányvonalak, amit szeretnénk támogatásban részesíteni, én azt szeretném, hogyha ez is benne lenne. Itt tudom ezt bekapcsolni. Az oktatási fejezetnek a másik része az ugye a felsőoktatásra vonatkozik, és az áthallgatásos programokra, a mobilitási programokra. Itt az volt a szomorú tapasztalatom, megint a beszélgetések, találkozások alapján, hogy mindenki hallott már az Erasmus programokról, meg a rengeteg válfajáról, de hogy nagyon kevés, körülbelül 10%-a, most ez nem a konkrét mérés, hanem ez az én tapasztalatom, de körülbelül 10%-a az a fiataloknak, akik elmentek tényleg és részt vettek valamilyen Erasmus áthallgatáson, vagy egyetemi éveik alatt, vagy az iskolák az oktatási intézmények együttműködési formájában, vagy internship gyakornoki program formájában. És ez azért ijesztő, mert már nagyon régóta működik az Erasmus program, tényleg most már kismillió formája van, és hogy még mindig nem jutott el a fiatalokhoz. Ott van a Discover EU program, ami egy nagyon vagány lehetőség, 18 éveseknek szól. Pont az a célja, hogy a fiatalok, az uniós polgárok megismerjék az EU-t, utazzanak, ismerjenek, lássanak világot, és még ezt sem ismerjük. Tehát itt egyrésztről nekünk kell dolgozni azon, hogy ismertebbé tegyük ezeket a programokat, és a másik két probléma felvetés ezekkel kapcsolatban, az egyik a bürokrácia része. Nekem sokan mondták fiatalok, hogy hát mikor meglátták, hogy mivel jár egy Erasmus áthallgatás, akkor azt mondták, hogy ők ezt nem vállalják, vagy a másik része pedig az ösztöndíj összege maga. Ugye az ösztöndíjaknak az összegét az ország specifikusan egy csomó kritérium mentén szabják meg, viszont azt látjuk, hogy demotiváló. Én saját példámból tudom elmondani, hogy amikor én harmadéves voltam és keresgéltem, illetve másodévesen keresgéltem a lehetőségeket, akkor a mi egyetemünknek azt hiszem Franciaországban, Hollandiában és Magyarországon voltak olyan testvér kapcsolati hálózata, vagy egyetemi kapcsolata, ahova működött az áthallgatás, és mikor megnéztem az ösztöndíj összegeket, akkor azt mondtam, hogy sem Hollandiát, sem Franciaországot nem tudom magamnak megengedni, és végül is egy kompromisszumos megoldás volt az, hogy én Pécset voltam, a Pécsi Tudományegyetemen Erasmus hallgató, mert tudtam, hogy abból az ösztöndíj keretből én fent tudom magam tartani az alatt az idő alatt, és nem fog plusz terhet jelenteni a családomra nézve. Úgyhogy ezt nagyon sokan mások is elmondják, és ez a másik dolog, amit javítani kellene. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem a romániai egyetemistákkal is, meg a diákszervezetekkel is beszéltük ezt a témát, tehát ez egy általános felvetés, amin lehetne javítani. Tovább menve a vállalkozás fejlesztésre, ez megint egy olyan téma, amin szinte megunhatatlan vagy örökzöld, mert nagyon sokat beszélünk róla, tényleg kismillió pályázási lehetőség van, de amit a gyakorlatban láttunk, és amit a fiatalok is említettek, hogy a startupok kinőnek, mint eső után a gomba, de sajnos ilyen 2-3 éven belül ezek a startupoknak nagyon nagy része csődbe megy, bezárják, nem folytatja a tevékenységét. Persze ez nagyon sok mindennek betudható, a romániai bürokráciának, a folyton változó adó környezetnek, viszont amit mi látunk, az az, hogy olyan problémák is becsúsznak, hogy bár megpályázott egy fiatal vállalkozó mondjuk egy startup lehetőséget, vagy bármilyen vállalkozásfejlesztő programot, és akkor annak vannak bizonyos kritériumai, ugye hány munkahelyet kell föltartanod, mennyi ideig kell működtetned a tevékenységedet, és egyéb mutatókat kell hoz. És a másik oldalon meg sokszor megtörténik az, hogy a kifizetések késnek. Most itt lehet vitatkozni, hogy melyik oldalon van a gond, hogy a romániai rész, vagy itt nem tudják ezt időben utalni, de hogy egy olyan kényszerhelyzetbe kerülnek a vállalkozók, ahol ők kell teljesítsék a szerződésben foglalt kritériumokat, viszont késik a támogatás. És akkor ezt a nagy halmazt így összefogva arra a következtetésre jutottunk, hogy olyan pályázati struktúrát, olyan programot kellene indítani, aminek az a célja, vagy az a kifutása, hogy hosszú távon nyomon kövesse ezeknek a startupoknak az életét. Amikor nem csak az ötlet gyakorlatba ültetésére kapod meg a bizonyos támogatást, hanem azt is nyomon követi, hogy tudod-e tartani a lépést, fent tudsz-e maradni. A másik nagyon érdekes tapasztalat, ugye az inkubátorházaknak a története. Van már pár jó példa Erdélyben ezekre. Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában próbálkoznak ezekkel. Nagyjából ezek mind magánkezdeményezések, vagy most már látunk olyat is, amikor a magánszféra és a helyi önkormányzat próbálja ezt a kettőt összehozni, és az önkormányzat is nyilván azért, hogy a helyi vállalkozókat segítse. Ugye az inkubátorházakban kezdésből az a vállalkozó, aki ott van, egy csomó olyan kiadástól mentesül, ami az első beinduláshoz kapcsolódik. Nem kell irodahelység, nem kell, nem tudom, a számítógépet, vagy nyomtatót, vagy nem tudom, mit egyből megvásárolni.
Tehát biztosítja az infrastruktúrát, igen.
Így van, az első infrastruktúrát azt már biztosítja, de ezen túl, ami még fontosabb szerintem, az az a szakmai tanácsadás, meg az a szakmai közeg, amiben ezek a vállalkozók együtt fejlődhetnek. Mert ugye a másik dolog, ami meg szokott történni, hogy egy fiatal egy nagy lendülettel jön egy ötlettel, és meg akarja váltani a világot, de nem ért a könyveléshez, nem tudom, nincs könyvelője, vagy aztán majd lesz valaki, de hogy az ilyen bürokratikus dolgok, meg azok a dolgok, amikkel igazából nem is számolsz, mert nem tudom, neked mondjuk nyitsz egy designer céget, és te azzal vagy elfoglalva, hogy alkos, vagy bármi más tevékenységgel, aztán rádöbbensz, hogy a 24 órádból, nem tudom, x órát biztos, hogy a könyveléssel, meg az egyéb herceorcával kell foglalkozz, tehát ezekben az inkubátorházakban ez a szakmai tanácsadás történik meg. Legalábbis ezekből a magánkezdeményezésekből ezt láttuk, hogy ez a nagy plusz, ez a nagy hozzáadott értéke az inkubátorházaknak. És itt megint ezekből a gyakorlatokból kiindulva gondolkozunk egy ilyenfajta megoldásban, hogy akkor tömörítsük inkubátorházakba a fiatal vállalkozókat azért, hogy minél fenntarthatóbb legyen az a vállalkozás, és hogy szakmailag is tudjanak fejlődni. Valószínűleg, hogy könnyebb, hogyha van, akit megkérdezni, van, akitől tanácsot kérni. A zöld átállásról nem beszéltem még, a zöld témáról. Szintén a beszélgetések alapján azt tapasztaltam, és ezt nem most, hanem még tavaly, amikor a Miért elnöki kampány körutamon voltam, ugye próbáltam fölmérni azt, hogy mivel kellene a magyar ifjúsági értekezletnek foglalkoznia, mik azok a témakörök, amiket most a fiatalok fontosnak tartanak. És akkor is elvégeztünk egy nem reprezentatív felmérést, vagy kérdőívet, amiből nagyon sok minden kiderült. A zöld témakör mellett, a környezetvédelem mellett a mentálhigiénia, a vállalkozás, az ösztöndíjprogramok, ezek voltak azok, amik ott voltak a topban, és ezekkel kezdtünk el foglalkozni. A Magyar Ifjúsági Értekezlet elindított egy, hát mi munkacsoportnak hívjuk, de kezdeményezés, a Miért Green Team a kezdeményezést, amivel pont ezt szeretnénk elérni, hogy minél többet beszéljünk arról, hogy mi is az a környezettudatosság, a fiatalokat érdekli, ők a legnyitottabbak erre a témakörre. Másképpen állnak hozzá, tudatosabbak, érdeklődőbbek, és akkor ezzel kezdtünk el foglalkozni. Idén tavasztal már volt is ezzel kapcsolatban egy konferenciánk. Tehát ez a zöld átállásnak az összes vetületét próbáltuk megnézni uniós oldalról, nemzeti oldalról, a hétköznapokról. És itt is a programomban, ami én az észszerű átállás címszó alatt értek, az, hogy próbáljuk meg a zöld átállást úgy gyakorlatba ültetni, hogy az figyelembe veszi az adott tagországoknak a természeti adottságait, a különböző iparágait, ami az adott országban működik.
Igen, ezt mondják a képviselőtársaid is, csak hogy itt közben ugye azt is látni kell, és akkor megnyitok itt egy másik doksit, illetve tegnap előtt este írt Szabó Tünde az Átlátszóra egy nagyon jó cikket a téma kapcsán, amiben ugye igen, ezt halljuk, hogy az észszerű átállása fontos, és valóban ez amúgy ebben egyetértünk, hogy erre észszerűen kéne átállni. Csak hogy egyrészt ugye Winkler maga is benne volt abban a csoportban, aki kidolgozta a Fit for 55 jogszabálycsomagot, ami ugye arról szól, hogy 2030-ig hogyan csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását. És ugye itt a parlament, a tanács, a bizottság közösen dolgozott azon, hogy ezek a jogszabályok és ezek az intézkedések valóban figyelembe vegyék azt, hogy a tagállamoknak ez egy olyan átállás legyen, ami nem feltétlenül arról szól, hogy megterhelő. De az utóbbi időben az RMDSZ pont nem arra helyezte a hangsúlyt, hogy ezt közelebb hozza az emberekhez. Tehát azért de behoznám azt, hogy ugye itt egy 55%-os csökkentésről beszél az EU, de ehhez képest Románia egy 12,7%-osat vállalt magára a 2005-ös kibocsátási szinthez képest. Tehát, hogy azon felül, hogy oké, fontos a zöld átállás, és valóban szerintem a mi generációnknak egyébként is, egyrészt közelebb is áll hozzánk az, hogy környezettudatosságról beszéljünk, közelebb áll hozzánk az, hogy adott esetben könnyebben feladjunk az azelőtt megszokott életszínvonalból valamit azért, hogy odafigyeljünk arra, hogy tudatosabbak legyünk, de azt abszolút károsnak tartom, ahogyan az RMDSZ erről kommunikál, mert még inkább eltolja az embereknek az embereket is, a fiatalokat is attól, hogy igazából azt lássák ezekben az intézkedésekben, hogy ezek miért fontosak. Azt hallottuk az elmúlt két hónapban, hogy ez miért nincs így jól. Winkler Gyula januárban, februárban elkezdett mézöldezni, és ezek mind olyan lépések, amik szerintem távolra helyezik az embereket az EU-tól, az embereket attól, hogy valóban felelősségteljesen gondolkodjanak a klímaváltozásról. És ugye itt van közben egy ilyen kettős beszéd. Egyik oldalon az RMDSZ jön a mélyzöldezéssel, másik oldalon pedig ugye próbáltok meggyőzni minket arról, hogy már pedig egyébként meg ott van a helye az RMDSZ-es EP képviselőknek. Úgyhogy igazából arra lennék kíváncsi, hogy mik azok a valós, konkrét elképzelések akkor, amik itt vannak, hogyha vannak.
Jó, hát akkor kezdjük onnan, hogy nem értek egyet azzal, hogy az RMDSZ mézöldezik. Én ezt nem láttam, és nem is értem igazán, hogy pontosan a mézöld alatt mire gondolsz. Amit én el tudok mondani, az, amit valószínűleg látszik, hogy ha elmész az utcára, elmész a választópolgárokkal találkozni, akkor akarva, akaratlanul is a kritikákat hallod meg. Az erdélyi magyar társadalomnak nagyon nagy része vidéken él, mezőgazdász, mezőgazdasági tevékenységből él meg. Én is mezőgazdás családból jövök, pontosan tudom, hogy mik azok a kitételek, aminek meg kell felelni ahhoz, hogy különböző támogatásokat elnyerj, ahhoz, hogy megfelelje a környezetvédelmi előírásoknak. És ez az, ami az első pillanatban szembe jön a képviselővel, azzal, aki elmegy és szóba áll az átlag emberrel. Ennek a kritikának kell nekünk is hangot adni, hogyha az emberek ezt mondják, akkor ez a probléma, ezzel kell foglalkozni. Visszatérve, én azt gondolom, hogy nincs kettős beszéd, vagy nincs erről egyenes kommunikáció volt az RMDSZ-be, és mindig is azt mondtuk, hogy egy méltányos, észszerű átállás kell eszközölni. Most már nem emlékszem pontosan a számokra, de ha jól emlékszem, akkor jelenleg Románia erre a fejezetre, vagy erre a periódusra kiírt mutatókat teljesítette. Most nem tudnám fejből elmondani, de ha gondod, akkor majd utána nézek. Ami másik nagyon fontos dolog, és miért mondjuk az észszerű átállást, és miért kezdtem azzal, hogy a tagállamok adottságaihoz képest kell ütemezni ezt az átállást. Egyrésztről az EU önmagában ezt a témát nem fogja tudni megoldani. Azzal, hogy most kidobunk mindent, kidobjuk a gyermeket is a fürdővízzel, nem fogunk semmit megoldani, azzal egyetértek, hogy valamit kell kezdeni. Ez magától érthetődő. Amit én, illetve az RMDSZ is mond, hogy kezdjük logikusan a lépést. Ne azzal kezdjük a zöld átállást, hogy ennek a zöld átállásnak, vagy az unió által elképzelt Green Dealnek, amit amúgy már mindenki újra gondolt, és újra akar gombolni, és ezt több politikai pártcsalád is megfogalmazta, mert rájöttek, hogy ez nem lesz fenntartható. Ne a polgárokra nyomják rá ennek az első költségét, hanem kezdjük a strukturális dolgokkal. Ha Romániára nézek, azért került bele a programomba a vasúthálózat, mert például akkor kezdhetjük a vasúthálózattal, vagy kezdhetjük az áram ellátással és az áramszolgáltatóval, vagy a villamos struktúrával. Tehát persze, hogy mindenki szeretne zöld autókat, elektromos autókat, stb. Egyrésztről most még nem tudjuk magunkat megengedni, másrésztről nincs felkészülve az ország erre. Számtalanszor elmondják, hogy a villamos hálózat nem elég erre, akkor sem elég, hogyha az autók töltéséről beszélünk, akkor sem elég, hogyha a napelemekről beszélünk, mert most már a pro-konszumerek, vagy azok, akik pluszba termelnek a villamos hálózatba, a hálózat nem bírja el, mert Románia infrastruktúrája nem versenyképes, elavult, nem tudja ezzel felvenni a versenyt. Ha a zöld átállásról beszélünk, akkor egyszer kezdjük ezekkel a strukturális problémákkal. Amikor az ország meg tudja oldani, vagy a különböző nemzet államok meg tudják oldani a saját maguk kicsi részét a problémából, utána kezdjük el rányomni a polgárokra azt a költséget, vagy azt a kitételt, vagy azt a feltételt, ami szükséges a továbbiakban. Tehát én, illetve az RMDSZ is ezt mondja, hogy oké, zöld átállás, de ne dobjunk ki mindent egyszerre az ablakon. Hogyha megnézzük a...
De meg tudsz nevezni, itt például milyen költségre gondolsz, mert mert én nem tudom, hogy milyen költségek, vagy hogy kíváncsi vagyok, hogy akkor mik ezek a költségek, amikről úgy gondolja az RMDS, hogy ezt ránk nyomja az EU, miközben igen, abban teljes mértékben egyetértünk, hogy ugye itt irányelveket szabnak meg, és nagyon bíztatja az EU arra az országot, hogy ezeket az irányelveket próbálja meg betartani, és ezeket a számokat elérni, de hogy ez elsősorban is főként a román állami vezetéstől függ, és nem az EU-tól, és ezért mondom, hogy szerintem kontraproduktív az RMDS-nek ez a fajta kommunikációja, mert hogy rossz, tehát hogy azzal, hogy EU szkepticizmust keltünk az emberekben, EU gyűlöletet, ami ugye egy nem utolsó sorban jön Magyarországról is elég keményen, az hol célra vezető?
Jó, akkor kezdem a végével. Az, hogy valamit kritizálunk, az nem egyenlő azzal, hogy EU-szkepticizmusról beszéljünk, vagy gyűlöletről. Egyáltalán nem, nem erről van szó. A költségekről, amiket említettem a zöld átállás kapcsán, ha például csak a mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra gondolunk, akkor az, hogy egy gazda milyen feltételek mellett termelheti meg azt a gabonát, vagy bármilyen terméket, azzal, hogy betartja ezeket az EU-s előírásokat, sokkal nagyobb gyártási vagy előállítási költségeket vállal, mint az a más országbeli gazda, akinek ezt nem kell betartania. Ebből kifolyólag az egész élelmiszerláncon ez meg fog jelenni, és a legvégén a láncnak pedig a fogyasztó van ott, a polgár. Arról nem beszélve, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek a gazdák. Lásd az elmúlt időben az ukrán gabona behozatalával, ami nyilván nem így volt elképzelve, nem az EU belső piacára szánták ezeket a szállítmányokat.
És jelenleg is van szabályozás arra vonatkozólag, hogy ezt csak román gazda abban az esetben veheti meg, hogyha nagyon-nagyon nagy szüksége van rá, és attól még a mezőgazdasági minisztérium elutasíthatja ezt a kérését. Tehát, hogy itt nem kell szerintem ezt ide keverni.
Igen, csak a való élet nem így működik, és azt láttuk, hogy az ukrán gabona a belső piacokon landolt, tönkretette ezáltal a mi piacainkat, a mi gazdáinkat tette nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, és hogy tudsz azzal versenyezni, azzal a termékkel, ami olcsóbb is, nem is felel meg az EU-s szabályoknak, viszont neked mindennek is meg kell felelned, és ott találod magad, hogy nem tudod eladni a termékedet. Vagy ha eladod, akkor nyilván drágábban, láttuk, hogy mekkora infláció volt amúgy is, és akkor a végén azt mondja a fogyasztó, hogy miért kell, nem tudom, 5 lejt fizetni egy kenyérre, egy veknire. Tehát, hogy én ezt így látom egészébe a történetet. És hogyha megnézzük, ha nem tudom, ha az elektromos autókról beszélünk, dízelautókról, nyilván nem szeretne senki környezetszennyező autókkal járni, de egyszerűen az elektromos autókat még nem tudjuk megengedni. Tehát még akkor se, hogyha van rá állami támogatás.
Persze, és az elektromos autókkal kapcsolatosan is ugye nagyon sok probléma van, vagy probléma merülhet fel az akkumulátorgyártások kapcsán, stb. Ugye, ami egy kifogyó erőforrást, vagy kifogyható erőforrást igényel ahhoz, hogy azokat egyáltalán elő lehessen állítani, és megnézve azt, hogy ezek mennyire környezetszennyezőek vagy sem. Ez nyilván egy másik része, viszont azért oda egy kicsit visszatérnék, tehát hogy az erdélyi magyar társadalomnak hány százaléka él meg mezőgazdaságból. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy itt, amikor azt mondod, hogy kiöntitek a gyereket,
is, tehát
gyereket a mosdóvízzel, akkor itt most, tehát hogy az erdélyi magyar társadalom mind mezőgazdászokból áll, és akkor ez így mindenkire hirtelen vonatkozik, hogy az EU mindenkit megnyomorít. Hát...
Tehát az erdélyi magyar társadalomnak nagyon nagy része él vidéken, és hogyha nem mindenki szakmáját tekintve mezőgazdász, de a földművelésből, vagy az abból származó termékekből szerzi meg a jövedelmét. Most csak egy példát mondjak, az a nénike, aki nem maga dolgozza meg a földjét, de mondjuk bérbeadja egy mezőgazdász vállalkozásnak, az is abból fogja kapni a jövedelmét, bár ő nem mezőgazdász. Tehát, hogyha így nézzük a képet. De beszélhetünk a fűtésről is, vagy bármi másról is. Tehát, hogy alig sikerült kiépíteni a gázhálózatot Romániában, egy csomó tartalékunk van a Fekete-tengerbe, és a társadalom nagy része még vidéken még mindig fa tüzelésű kályhákkal, kazánokkal fűtélen, tehát hogy akkor mi legyen,
ez az
mi legyen
EU-nak a
ezekkel?
Hibája?
Nem, de hát ezt mondom, hogy ez a tagállami, ez a Romániának, ezek az adottságai, ezekkel élünk, de akkor nem tudjuk kidobni, vagy azt mondani, hogy ne fűtsetek fával, vagy szénnel, vagy lassan a gáz sem tekinthető zöld energiaforrásnak. Tehát, hogy ezt mondom, hogy figyelembe véve azokat a léptékeket, azokat az adottságokat, ami itthon van, ezekre például milyen megoldásokat tudnánk keresni, ha nem azzal ahhoz nyúlunk, ami itthon van.
Jó, szeretném, hogyha átmennénk a következő témára, mert nagyon eltelt az idő, és még van pár dolog, amit szeretném, hogyha érintenénk. Megkérdeztem több szociológus, politológus ismerősömet, kollégámat arról, hogy mennyi esélyét látja annak, hogy egyáltalán 3 képviselő bejuthat az EP-be. És hát egyik sem mondta azt, hogy bejuttatható 3 EP képviselő. Tehát konkrétan te minimális, szinte zéróhoz közelítő esélyekkel indulsz ezen a megmérettetésen. Amit azért is sajnálok, mert a mostani beszélgetésünk alapján szerintem amúgy akár ott is lehetne a helyed, mégsem kaptál egy befutó helyet. Ennek ellenére miért indulsz mégis? És kíváncsi lennék arra is, hogy szerinted milyen fényt vet rád az, hogy azt mondod, hogy te az erdélyi magyarokat képviseled, de közben bevállalsz egy olyan helyet, amiben egyértelmű, hogy nem jutsz be, és mindeközben te nőként és fiatalként, hát igazából nincs meg a lehetőséged arra, hogy bizonyíthass ebben a versenyben.
Jó, hát akkor onnan kezdeném, hogy számomra elég nagy elismerés és megtiszteltetés volt az, illetve a bizalomnak a jele, hogy a 3. helyet elfoglalhattam az RMDS listáján, az RMDS Európa Parlamenti listáján, mert a fiataloknak tudjuk, hogy mindig bizonyítani kell, mert mindig azzal a feltételezéssel élnek felénk, bárhol, bármelyik részén a való életnek, hogy ugye nincs tapasztalatunk. Az elmúlt években, a miért jelöltjei az elmúlt 10 évben fokozatosan vették be ezt a teret. 10 évvel ezelőtt Antal Lórend az 5. helyen szerepelt, 5 évvel ezelőtt Oltján Csongor, szintén volt miért elnök, a 4. helyen szerepelt, és most megszereztük az ifjúságnak a 3. helyet. Én ezt egyáltalán nem negatív fényben ábrázolnám, hanem azt mondom, hogy itt van egy előrelépés. Az, hogy mennyi lesz a befutó helyek száma, az egyedül a magyar közösségen múlik. Az, hogy megugorjuk-e az 5%-ot, a 6%-ot, vagy az a fölött. És nem utolsó sorban volt már 3 képviselője az RMDS-nek az elmúlt 17 évben, mióta uniós tagok vagyunk. Nyilván ehhez nagy mozgósítás kell, de én ezt vállaltam. Ezért indultam el, hogy pont azt a réteget mozgassam meg, az első szavazókat, a 18 pluszosokat, egészen 35-ig, akikre amúgy is azt mondják, hogy általában érdektelenek, nem lehet őket megmozgatni, még nem értik igazán, hogy mi a választásoknak a tétje. Igen, ez egy kihívás, és pont ezért szeretem, mert valószínűleg nehezebb is. Én ezt vállaltam, ezért állítottam úgy össze a programomat a fiatalokkal, hogy róluk szóljon, érezzék, hogy az ő mindennapi, hétköznapi problémáikkal foglalkozunk, és nyilván a kisebbségi léttel, és az EP képviseletnek, az uniós képviseletnek a fontosságával.
Igen, csak hogy ezekből a programpontokból semmi nem fog megfogani, mondjam így, mert hogy nem lesz lehetőséged oda jutni ezeken bármit is változtatni, és engem ez azért dühít, mert volt egy videód, amit úgy kezdtél, hogy szia, én Szilágyi Dóra vagyok, a te EP képviselőd, de hogy nekem nincsen EP képviselőm, mert nem kaptál egy befutó helyet, és ilyen szempontból bennem abszolút felmerül az a kérdés, hogy ez a RMDS komolyan veszi a fiatalokat? Valóban fontos nekik az, hogy olyan dolgokért küzdjön az RMDS, ami valóban nekünk fontos? Úgy, hogy közben annak, aki azt mondja, hogy ezért harcol, nem ad egy befutó helyet? Úgyhogy ugye nemrég érkezett meg a Panorámának egy összesítője, felmérője, amiben azt is láttuk, hogy Winkler és Vince Laurent az elmúlt 5 évben finoman fogalmazva sem maxolta ki a lehetőségeit az EP-ben. Sem a jelenlétükkel, sem, tehát nem tudom, Winklernek, ha jól emlékszem, talán 2 jelentéstétele volt az elmúlt 5 évben. Akkor miért nem kaptad meg a második helyet? Tehát, hogy így hogy vegyem komolyan az RMDS-t én fiatalként, hogyha ez egy ilyen... Mert jó, én akkor látom és elfogadom, hogy téged az RMDS arra használ, hogy a fiatalokat mozgósítsd, csak akkor miért várja el az RMDS tőlem, hogy én őt komolyan vegyem, és adott esetben rá is szavazzak?
Jó, akkor itt két dolgot említenék meg. Egyrésztről az RMDS mindig is komolyan vette a fiatalokat, ezt nem lehet, hogy mondjam, nem lehet letagadni. Az, hogy hány befutó hely lesz, az tényleg azon múlik, hogy hányan fognak elmenni. Ebben a nevezzük válságos periódusban, amikor megnőtt a mindenféle kitettség, és azt láttuk, hogy nő az EU kritikus hangulat is. Azt gondolom, hogy egy jó döntés volt az, hogy tapasztalt képviselőket nevesítettek a lista élére. A másik dolog, azt gondolom, hogy ha végignézzük az elmúlt éveknek, és számtalan olyan példát tudnék mondani a helyi, vagy a bukaresti döntéshozásból, törvényhozásból, amikor fiatalokra koncentráltunk. Legyen az szociális téren, legyen az a jogosítvány megszerzésének a körülményei. Nagyon sok olyan apróság van, ami a fiatalokról szól, ami arról szól, hogy könnyebbé tegyük az itthonmaradást, nem mellesleg az identitás megőrzését, az anyanyelv használatát, az oktatás terén, és még sorolhatnám. Tehát az a tézis nem áll, hogy az RMDS-nek nem fontosak a fiatalok. Az, hogy ennyi helyünk van, hát Istenem, legyen 33 képviselője az RMDS-nek, vagy az erdélyi magyarságnak, de ez csak rajtunk múlik. Nem tudom, miért vettük a fejünkbe, hogy nekünk csak ez a 2 hely lehet. Miért csak 5%-ot, vagy miért csak...
Mert az elmúlt 15 évben ennyit tudtunk bejuttatni, mert ennyire szólította meg az RMDS az erdélyi magyar szavazókat.
De hogyha, nem tudom, a parlamenti, a bukaresti parlamenti választásokon el tudunk érni 6-6% fölött, akkor itt miért ne tudnánk? Tehát a harmadik mandátum az 6% fölött kezdődik.
Hát mert az elmúlt néhány évben az jött át a magyarországi kormánymédiából, hogy Brüsszel így, Brüssel úgy, és erre most már maximálisan rájátszik az RMDS is. Tehát, hogy ez szerintem... Tudom, hogy RMDS-es képviselőként te nem mondhatsz ilyet, de hát egyértelmű, hogy ezt a jelenlegi helyzetet és ezt a narratívát a politikum adja az embereknek a szájába, nem maguktól találták ezt ki.
Én ezt nem így látom, de azt hiszem abban megegyezhetünk, hogy nem tudunk megegyezni.
Abban mindenképp, igen.
És én innen is azt üzenném mindenkinek, aki esetleg bizonytalan, vagy úgy érezte eddig, hogy nincs képviselve, vagy nincs olyan személy azon a listán, akivel tudna azonosulni, hogy akkor itt vagyok, akkor szavazzon miattam az RMDS listájára és a Magyar Összefogás listájára, mert ugye ez egy összefogás lista.
Uh-huh. Jó, még egy témába gyorsan belemennék, ami szerintem... Ez szintén fontos, és már csak azért is fontos, mert én is nő vagyok, és akkor hozzuk be az RMDS és a nők kapcsolatát és viszonyát. Én azt látom, hogy jelenleg nincs egy prominens női politikus az RMDS-ben, te pedig ugye, mint mondtuk, nem egy befutó helyen indulsz. Mit gondolsz, miért van ez így az RMDS-ben? Miért nem kerülnek nők olyan helyzetbe, olyan pozícióba, ahol tényleg bizonyítani tudnának, és valós hatalmat, és itt most a hatalmat értsük jól, kaphatnának a kezükbe.
Én annak kezdeném, hogy nem tudom, hogy mit értesz prominens alatt, vagy nem tudom, hogy akkor én nem számítok annak, ha jól értem.
Hát, hogyha mondjuk a második helyen lennél, akkor abszolút oda sorolnálak.
Tehát, hogy a helyezéstől függ, hogy prominense vagy sem.
Hát attól függ, hogy be tudsz-e jutni az EP-be, vagy sem.
Van 14,
de mondjuk itt gondolok,
14 nő van az RMDS EP listáján, és Kíváncsiságból megnéztem az összes többi pártnak a listáját, hogy hány női jelölt van ezen. Valahova így föl is jegyeztem magamnak. Ha jól emlékszem, tehát az RMDSZ-nek van 14, és a PSD panelének van 15, az Allianza Drapta Unitának szintén 14 van, a Repernek van 16,
és jó, figyelj, az, hogy hány jelöltje van egy-egy csoportnak, nem változtat azon a tényen, hogy egyébként ugye van, noha van egy női kvótája az RMDSZ-nek, ez rendszerint nem látszik megvalósulni. Úgyhogy inkább szeretném, hogy erről beszélnénk a maradék időben.
A női kvóta már nagyon-nagyon rég működik az RMDSZ-ben, és pont azért lett ez a kvóta bevezetve, mert tudjuk, hogy bár organikusan egészségesebb lenne, ha ez organikusan történik meg, egészségesebb lenne, de ez egy nagyon hosszú folyamat. A kvóta, én úgy gondolom, hogy egy mankó, egy segítség e felé az úton, de és ezzel a prominenssel nem tudok egyetérteni, illetve nem tudom hova tenni, az biztos, hogy van 14 női jelölt, ami lehet, hogy nem sok, nem kevés, megnézve, összehasonlítva a többi pártokkal, ott vagyunk. Tehát 14,
de Dóra, ez egy lista, amiről tegyük fel, hogy bejut 3 ember, tehát hogy mindenki tudja, hogy feltöltődött ez a lista azért, hogy legyen teljes, de hogy ezek az emberek messze nem kapnak lehetőséget arra, hogy bármit is, hogy közel kerüljenek az EP-hez. De itt most nem is feltétlenül csak az EP listára gondolok, hanem az teljes RMDS.
Az önkormányzati választásokról is beszélhetünk, ott is a minden egyes lista összeállításánál ugyanúgy figyelembe kellett venni a női jelölteket és a fiatal jelölteket. Sőt, még az RMDSZ kiadott egy ajánlatot vagy ajánlást a magyar ajkú romák képviseletéről is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég komplex feladat volt minden helyi szervezetnek, megyei szervezetnek, hogy ezeket a listákat összeállítsák, és valahova feljegyeztem magamnak, hogy több mint 2000 női jelölt indul az önkormányzati választásokon. Polgármesteri, helyi tanácsosi, megyei tanácsosi listákon, és azt gondolom, hogy ez sem kevés. Vagy hogyha a fiatalokat nézzük, a fiatalok arányát, 1200, közel 1200 fiatal indul az önkormányzati választásokon. Lehet azt mondani, hogy ez kevés vagy sok, de ha csak a fejlődést nézzük meg, ugyanúgy, mint az LP lista esetében meséltem, 8 évvel ezelőtt körülbelül 500 fiatal volt az önkormányzati listákon, 4 évvel ezelőtt, 2020-ban közel 1000, most közel 1200. Tehát, hogy itt látszik a fejlődés. Nyilván nagyon nehéz, vannak ezek az üvegplafonok, amiket át kell törni, akkor is, ha fiatal vagy, akkor is, ha nő vagy. A társadalom nehezen alakul át, de én azt gondolom, hogy az RMDSZ-ben mindenféle nyitottság és eszköztár megvan arra, hogy ez megtörténjen. Innen tovább nem gondolom, hogy az RMDSZ mint entitást kell most pelengére állítani. Nagyon sok esetben személyi döntésen múlik az, hogy valaki indul-e vagy sem. Nem tudom, hogy kire gondoltál a prominens női jelöltek közül. Én azt tapasztaltam, hogy
prominens női szereplőkről beszélek, és itt most nyilván főként arra gondoltam, hogy felsővezetésben nem láttam már nagyon régóta nőt, és aki legutóbb annak láttatta magát, ugye Hegedűs Csilla, ő el is tűnt, miután az RMDSZ kikerült a kormányból, nagy csendek közepette, tehát nem tudni, hogy jó szántából vagy nem jó szántából került ki az RMDSZ-ből. Na de hogy nincsenek olyan szereplők, akik, hogy is mondjam, közel lennének a valós döntéshozatalhoz, és hogy az nem is látszik, hogy lenne olyan személy, aki ehhez közelebb és közelebb kerülne, és ugye itt visszatérve valamikor még talán az év elején volt téma az, hogy adott esetben Bíró Rozália induljon, ő is felkerüljön az EP listára, hogyha jól emlékszem, És talán arról is volt szó, hogy valamelyik jelenlegi képviselő helyére, tehát hogy egy biztosabb bejutási lehetőséggel induljon, és aztán végül ugye az az ötlet is elhalt, és arra hivatkozva, hogy Bíró Rózália benne van, ha jól tudom, akkor a néppártnak a nőszövetségét vezeti, de lehet, hogy...
Nőszervezetét, igen, az elnöke.
Igen, igen, erre hivatkozva, hogy ő már benne van ebben a testületben, ezért rá nincs szükség máshol. Így nem került be.
Jó, akkor indulok visszafele, és remélem, hogy nem felejtek el semmit. Tehát Bíró Rozália esetében egy személyes döntésről van szó. Ugye ő most Nagyváradon polgármester jelölt. Tehát ő azt vállalta, hogy azt a megméretetést fogja vinni, abba a harcba áll bele. És igen, ez volt a másik magyarázata, hogy mivel ő az Európai Néppárt nőszervezetének az elnöke, neki amúgy is megvan már egy direkt kapcsolata a néppártos kollégákkal és azzal a közeggel. Visszatérve Hegedűs Csillára, Hegedűs Csilla szakmai karrier döntés nyomán választotta azt az utat. Senki nem tanácsolta el, vagy semmi ilyesmiről nincsen szó. Ezt egészen biztosan állíthatom. Ez is az ő személyes döntése volt. És most már elfelejtettem, hogy mi volt a harmadik gondolat, amit el akartam mondani. Na hát, ha még eszembe jut.
Én továbbra is tartom, és azért erre még kíváncsi lennék. Szóval, hogy továbbra is tartom, ugye nagyon jellemző a környékünkön az, hogy nők sajnos ilyen kirakat szerepeket kapnak. És itt most gondolok a Novák Katalin jelenségre, arra, hogy ő belőle hogyan lett egy kirakat nő, és aztán mint olyan, hogyan is tüntették el a helyéről, vagy akár Varga Juditról. Te nem érzed úgy, hogy valahol ezt a kirakat és látszati intézkedésnek a helyét töltöd be?
Nem, abszolút nem érzem. Amit én végzek, én amúgy ez így most megfogalmazódott bennem, hogy én nagyon-nagyon szívesen akár téged is, akár más újságírót is elhívnék. Most már valószínűleg ebben a kampányban nem lesz rá idő, de hogy egy kampánynapot vagy egy hetet végig vigyünk együtt, hogy miről szól okay. egy ilyen történet, és akkor a legközelebbibe, hogyha ha úgy adódik és jelölt leszek, akkor nagyon szívesen.
Köszönjük a meghívást!
Egyáltalán nem érzem ezt, mert nekem feladatom van, célkitűzéseim vannak. Én azért dolgozok, mert valamit el akarok érni, és ezek nem kirakat dolgok, főleg nem akkor kirakat dolgok, amikor elmész X településre, Y megyébe, és látod az impaktját, vagy látod annak a szerepvállalásnak valamiféle lecsapódását. Egyáltalán nem tudok egyetérteni se a Novák Katalinos, se a Varga Juditos kijelentése. Én azt gondolom, hogy mind a két hölgy esetében egy szakmailag felkészült szeméről volt szó, akik nem azért kerültek be bizonyos szerepkörökbe, mert jól áll, hogyha ott egy nő van.
Én nem is a szakmai felkészültségüket kérdeztem ezzel meg, hanem azt, hogy ők azért kerültek oda, mert jól állt, hogyha ő egy nő, ha egy nő volt ott.
Én ezt nem gondolom. Egyikőjük se a nőiességükkel nyerte meg a szimpátiát, se a saját pártjukban, se a szavazók körében, hanem pont azzal, hogy Novák Katalin nagyon sokáig a családügyjel foglalkozott, Varga Judit pedig EU-s szakemberként, jogászként az igazságügyi minisztérium élére került, tehát hogy én ezt itt látom a kapcsolatot. És amire akartam mondani, az előbb is elfelejtettem reflektálni, ugye azt mondtad, hogy nincsenek női vezetők, vagy nők vezetői szerepben az RMDS-en belül. Most, hogyha megnézzük az RMDS ügyvezető elnökségét, akkor azt látjuk, hogy az önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök az...
Horváth Anna?
Jesszus, micsoda. Na, igen, Horváth Anna, szóval. Vagy a kultúráért felelős ügyvezető alelnök Mihály Falvi Katalin. Ugye én az ifjúságért felelek, a kommunikációs igazgatóságot szintén egy hölgy vezeti, a programokért felelős igazgatóságot szintén egy hölgy vezeti. Tehát, hogyha csak a szűk RMDS bordot nézzük, akkor legalább 4 vagy 5 nőt említettem ezen a téren. Nyilvánvaló, én ezzel nem akarok vitatkozni, hogy van hely hova fejlődni. Vagy nem azt mondom, hogy ez egy ideális történet, mert nem egy ideális történet, csak azt mondom, hogy mi igyekszünk a szervezeten belül erre minden lehetőséget és minden eszközt megadni, hogy jöjjenek a rátermett szakmailag felkészült hölgyek. És azt is el kell mondanom, hogy a kótát én csak egy mankónak tekintem, mert nem azt gondolom, hogy kóta révén most itt kötelezően fel kellene tölteni minden helyet, akkor is, hogyha valaki rátermet, meg akkor is, hogyha nem.
Egyértelmű, persze.
Tehát, hogy én ezt így ebben az egészében látnám a történetet, és mondom, mind a két területen, a nők és a fiatalok területén is van még mit javítani, ez nem vitás.
Legutolsó kérdésem, számíthatunk-e arra, hogy valamilyen komoly pozícióból köszönsz vissza az EP választások után? RMDS-en belül akár.
Én azt gondolom, hogy elég komoly feladatot látok el most is, nem tudom pontosan, hogy mit értesz komoly pozíció alatt, de én június 10-én is a Miért elnöke leszek, utána is Jepp alelnök leszek, és ugyanezt a feladatkört fogom vinni. Ugye én a 2 éves mandátumom elején, a Miért élén egy csomó mindent vállaltam, és programmal érkeztem meg, és vállalásokat tettem. Ezeket szeretném mindenképpen véghez vinni a mandátumom végéig. Ugye beszéltünk a mentálhigiéniás kérdéskörről, mentálhigiéniás podcast sorozatot tervezünk azokkal a kérdésekkel, amiket a fiatalok felvetnek. A zöld témakörben említettem már, hogy elindult a Miért Green Team, és ez a munkacsoport. Aztán a román nyelv oktatás terén megpróbálunk egy újabb nekifutással változtatni a mentalitáson és minden, ami a román nyelv tudást illeti, azért, hogy a fiatalok versenyképesebbek és felkészültebbek legyenek, mert a nap végén tudjuk, hogy a boldoguláshoz hozzátartozik a román nyelv tudása is, és nyilván azt is vállaltam, hogy magát a magyar ifjúsági értekezletet, mint ernyő szervezetet megerősítjük, és ennek is elindult a folyamata. Rengeteg új helyi szervezet jött létre, 2 Szorvány megyében, Temes és Máramaros megyében új szervezetet hoztunk létre, illetve Máramaros megyében teljesen új szervezetet alapítottunk, és Temes megyében új vezetéssel egy új lendületet adtunk a történetnek. Párciumban, Szatmár, Bihar, Szilágy megyében rengeteg új helyi sejt jött létre. Ugyanakkor a már jól működő és erős székelyföldi, vagy a több térségekben működő szervezeteket is összekapcsoltuk, és azt gondolom, hogy ez az a komoly munka, vagy ez a közszerepkör, amivel továbbra is akarok foglalkozni. Vannak ötleteink, egy csomó aktív szervezet van, és én innen szeretném megköszönni a Miért tagszervezeteknek az eddigi hozzáállásukat is, és az aktivitásukat is. Azt például elfelejtettem megemlíteni, hogy idén tavasszal egy országos középiskolai karavánt indítottunk, és vittünk végbe a Miért-tel, a Miért tagszervezeteken keresztül. Nyilván a megyei területi tagszervezetek voltak azok, akik gyakorlatba ültették. Ez arról szólt, hogy elmentünk a magyar tagozatokra, a 11-12. Osztályokba, és egy interaktív állampolgári nevelés órát tartottunk. Körülbelül ugyanazokat mondtuk el, mint hogy te is említetted az eddigi részekben. Arról beszéltünk, hogy milyen választások lesznek, milyen intézményekről döntünk, milyen mandátummal, milyen hatáskörrel rendelkeznek ezek a személyek, akiket megválasztunk pont azért, hogy az első szavazókhoz közelebb vigyük, és hogy a felelősségérzetet kicsit megmozgassuk benne, és azért, hogy a fiatalok részvételét tudjuk növelni ezen a választáson. Láttuk azt is, hogy a fiatalok száma ugye a 18-35-ig korosztály most már számbelileg meghaladta a szeniorok számát, tehát ez egy plusz érv arra, hogy minden fiatalt megmozgassunk, és hogy érdekelté tegyük. Én továbbra is ezen fogok dolgozni a miért elnöki tisztségemből, az RMDS ifjúságért felelős ügyvezető alelnöki pozíciójából, úgyhogy ugyanezzel fogok foglalkozni június 10-től is.
Kedves Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és megosztottad a gondolataidat a mi között nézőivel és hallgatóival is. Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszi, hogyha ma is velünk tartottatok, ne feledjétek, vasárnap menjetek el szavazni. Én Kis Anna voltam, ez pedig a mi között volt, minden jót nektek, sziasztok!